A GKI módosította a 2020. évre vonatkozó visszaesési számítását, ugye korábban márciusban 3-7%-os volt ez az előrejelzésük. Most hogyan látják, mekkora lesz a recesszió?
Hát valóban márciusban két forgatókönyvet dolgoztunk ki, egy idézőjelben viszonylag optimistábbat, ami egy 3%-os visszaeséssel, és egy pessimistábbat, ami 7%-os visszaeséssel számolt, és hát ehhez tartoztak különböző beruházási, fogyasztási számok. Érdekes módon erre másfél-két hónapra a 3%-os visszaesést prognosztizáló számunk, ez visszaköszönt részben a kormány, részben az IMF-nek a prognózisában. A 7% pedig az Európai Unió, illetve bizonyos mértékig az OECD, ők 8%-os visszaesést mondtak. Tehát tulajdonképpen ez a két szám, ez eléggé elterjedt véleményt tükrözött. Na most a pillanatnyi helyzetben úgy látjuk, hogy a 3%-os visszaesésnek már nagyon kevés az esélye, tehát emiatt mi egy nagyobb visszaeséssel számolunk, ezt a 3%-os prognózist ezt tulajdonképpen elvetettük. Ennek részben az volt az oka, hogy ugye egyelőre csak áprilisi adataink vannak a második negyed évből, de azt tudjuk, hogy az iparban majdnem 40%-os volt a visszaesés, az exportban, euróban számolva ugyanígy, a kiskereskedelmi forgalom az csökkent 10%-kal, a vendégészakák száma, hát az drasztikusan, az 97%-kal, tehát gyakorlatilag nem volt turizmus, hát természetes, hogy a járvány csúcs időszakában ez nem volt. Ugyanakkor egy kicsit talán még a várakozásnak kedvező volt az építőiparnak a helyzete, amely csak 2%-kal csökkent, bár itt a szerződés állomány 15%-kal kisebb, mint egy évvel korábban, tehát azért a perspektíva itt se túl fényes. Tehát minden esetre az látszott, hogy az áprilisi adatok azok eléggé alátámasztják azt a feltételezésünket, hogy a második negyed évben egy drasztikus visszaesés fog következni. A GKI Konjunktúra Index, ami ugye az üzleti és a fogyasztói várakozásoknak egy súlyozott átlaga. Ebben már vannak frissebb adatok, már júniusi a legfrissebb. Ugye áprilisban a járvány miatt egy egészen rettenetes visszaesés történt, és májusban, júniusban, tehát két hónap alatt jelentősen javult a GKI Konjunktúra Index, de még a felét se tudta ledolgozni ennek az áprilisi zuhanásnak, ami azért azt valószínűsíti, hogy a második fél évben nagyon valószínűleg az, hogy gazdasági növekedésre kerüljön sor, növekedésre abban az értelemben, hogy gyorsan, nagyobb legyen a GDP, mint tavaly a második fél évben volt, ez szinte kizártnak tűnik egy pillanatban. Úgyhogy hát ez magyarázza azt, hogy a gazdasági forgatókönyvek közül ezt a 3%-osat elvetettük. Ugyanakkor ez a 7%, ez egy kicsit pessimistának tűnik, itt kibővítettük a sávot, és most egy 5-7%-os sávban gondoljuk a gazdaság visszaesését, ha egy számot kell mondani, akkor 6%-kal, ami azt jelenti, hogy a második fél évben körülbelül 5%-os lehet a visszaesés, a második negyed évben, tehát amiben most is vagyunk, ott lehetett egy olyan 15% közelében, és hát ismeretes erről a tényszám van, hogy az első negyed évben 2% körüli valódi növekedés történt. Na most mindez egyben azt is jelenti, hogy minden bizonnyal jövőre, tehát 2021 első negyedévében még némi visszaesésre kell számítani, és aztán a második negyedévtől a nagyon alacsony bázishoz képest megindulhat a növekedés, de arra számítunk, hogy a 2019-es, tehát a tavalyi GDP szintet csak 2022-ben fogja elérni a magyar gazdaság.
Idézett itt több adatot, hogy a magyar kormány, IMF hogyan prognosztizálták a recessziót. Hagyjozok ide egy másikat, a Magyar Nemzeti Bankot, akik eddig a 2,5%-os plusszal számoltak. Van egy frissebb adat, ha jól, amiben azt mondják, hogy 0,3%-2%-os GDP bővüléssel számol az MNB, tehát egy picivel azért visszavették ezt a jóslatukat, de ők az egyetlenek, akik pozitívval számolnak. Ön szerintenek mi lehet az oka? Mi ez az optimizmus a részükről?
Hát őszintén szólva az általam ismert intézmények és közgazdászok eléggé meghökkenve nézik ezt akár most már egy kicsit lecsökkentett, tehát ahogy ön is említette, a Nemzeti Bank a friss inflációs jelentésében 0,3 és 2% közé tette a gazdasági növekedést az idei évben. Ez majdnem lehetetlen. Hát én úgy mondanám, hogy lehetetlen. Ugye a Nemzeti Bank, ugye tudjuk, hogy az első negyed évben volt egy 2,2%-os növekedés. A Nemzeti Bank azt is közölte, hogy szerinte a második negyed évben egy 7%-os visszaesés történt. Illetve hát ez egy becslés természetesen. Na most ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy 2%-os legyen az idei magyar gazdasági növekedés, a második fél évben legalább 6%-os növekedésre lenne szükség a magyar gazdaságban. Hát emlékeim szerint ilyenre nem volt példa az újabbkori gazdaságtörténetben. Ráadásul egy nagyon magas, hiszen tavaly azért nagyon gyors volt a gazdasági növekedés, tehát egy nagyon magas szintű tavalyi bázishoz képest. Tehát én azt gondolom, hogy ez meglehetősen irreális, és igazában nem is értem, hogy miért maradtak meg ilyen szinten, hiszen azért a Nemzeti Banknak a hitelességéhez egy olyan prognózis is hozzátartozik, ami azért a üzleti szféra mindenek előtt, de hát persze általában a társadalom számára hiteles. Na most ez lehet olyan megfontolás, hogy önbeteljesítő jóslat legyen, tehát ha jobban bíznak az emberek, a cégek, akkor gyorsabb lesz a gazdasági növekedés, vagy kisebb a visszaesés, de azért ez egy olyan irreális mértékű növekedési prognózis, ami azt gondolom, hogy a Nemzeti Bank hitelességét hát legalábbis megkérdőjelezi.
És ha már a Nemzeti Banknál tartunk, akkor segítsen nekünk, az MNB-re gondolunk, akkor néhány napja történt, hogy az alapkamatot csökkentették 0,9%-ról 0,75%-ra. Mit jelent ez, és ez milyen döntés volt ön szerint?
Hát ez egy nagyon meglepő döntés volt, erre senki sem számított. Ráadásul ugye bejelentették, hogy a Nemzeti Bank frissen kinevezett alelnöke, hát még nem bejelentette, csak jelezte, hogy ő javasolni fogja, hogy júliusban folytatódjon, de aztán záruljon is le az alapkamatnak a csökkentése. Hát az alapkamat hozzá van kötve jó néhány másfajta kamat, ez nyilván bizonyos mértékig csökkentőleg hat az általános kamat színvonalra, ami természetesen egy alacsonyabb kamat, az sergentőleg hathat a gazdaságra. De azért e pillanatban ennek a hatásossága nagyon is kérdőjeles, mert egyelőre azt látjuk, hogy a hitelfelvétel a zuhant. Legalábbis ami adat egyelőre van áprilisban, májusi azt hiszem még nincsen. Nagyon nagy mértékben esett a cégek és a fogyasztók részéről is a hitelfelvétel, ez érthető. Hát voltak technikai akadályai is a karantén jellegű döntések miatt, de hát egyfajta aggodalom volt nyilván a jövőre nézve. A beruházásoknál az üzleti célok meglehetősen homályosak, tehát itt nem arról van szó, hogy egy pár tizedes kedvezőbb kamatozás esetén érdemes ebbe belevágni, mert maga a cél az, ami nagyon nagy kérdés, hogy reális-e, és mi történik a nem csak a magyar, hanem az egész világgazdasággal. Hát mondjuk, ha a magyar gazdaságban az egyik kulcsszektort, ha az autóipart és az annak beszállító ágazatokat nézzük, az autóhúzattól kezdve a gumiabroncson át a motorgyártásig, hát mind-mind óriási kérdőjel, hogy mi lesz a magyar autóiparral. Egyelőre azért ez nem látszik, hogy valami acélosan visszapattanna akár Európában, akár Magyarországon. Tehát ilyen értelemben én azt hiszem, hogy a Nemzeti Bank túlbecsüli a kamatnak az ilyen gazdaságserkentő hatását. Ugyanakkor ez a kamatcsökkentés, ez kiváltotta azt, hát pillanatokon belül a forint tovább gyengült. A Nemzeti Bank célja az inflációnak a kézben tartása. A gyengülő forint azért mindenképpen az inflációnak egyfajta növekedését felé viszi a folyamatokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem, az én számomra ez nem tűnik egy túlzottan racionális megoldásnak. Hozzáteszem, a Nemzeti Bank megemelte az inflációs előrejelzését, miközben arról beszélt, hogy a világban az inflációs folyamatok azért kézben tartottak és fékeződőek. Igaz, hogy a Nemzeti Bank a maga monetáris politikája során az úgynevezett adószűrt maginflációt, hát ez egy nagyon erős szakifejezés, figyeli, ami nem azonos a fogyasztói árindexel, hanem csak a tartós elemeket és a kormányzati beavatkozás nélküli tartós elemeket tartalmazza, és ebben nem történt változás, vagy talán egy tizeddel még javított is a pozíción, de azért összességében én ezt egy elég vakmerő lépésnek tartom, nem igazán érzékelem, hogy ennek nagy haszna lenne a magyar gazdaság számára.
Beszéljünk még a lakosságot érintő előrejelzéseikről. Hogyan látják a nyugdíjakkal? Mi lesz idén?
Ugye a törvény azt írja elő, hogy az infláció követően kell a nyugdíjakat megállapítani, ezt nyilván a kormány be fogja tartani, az infláció minden bizonnyal magasabb lesz, mint amit a költségvetési törvény tartalmazott, és akkor ez egy korrekciót fog jelenteni ősszel. A problémát az jelenti, hogy az infláció az a jelenlegi körülmények között nem igazán jól méri a valóságos folyamatokat. A úgynevezett fogyasztói kosár alapján számolják az inflációt, egy két évvel ezelőtti fogyasztási szerkezet alapján összegzik az egyes árucsoportok termékeknek a áralakulását, és ebből jön ki az átlag. Na most idén tavasszal az a speciális helyzet van, hogy az élelmiszerek ára az rendkívül nagy mértékben megemelkedik. Ez az, ami a kijárási korlátozások idején is viszont jelentős forgalomnövekedést hozott. Másfelől az üzemanyagárak azok, amelyek zuhantak, ezek azok, amelyek viszont érezhetően a forgalmuk csökkent, hiszen az utazások, a munkába járás, a többi az nagyon nagy mértékben csökkent, és azért várhatóan az év egészében is csökken. Tehát ez az infláció nem igazán tükrözi a valóságos helyzetet. Nem beszélve arról, hogy az úgynevezett nyugdíjas infláció, amit a nyugdíjas fogyasztói kosár alapján számítanak, az most meglehetősen eltér az inflációtól egyébként, hát az előbb említett okok miatt is, és hát főleg azért, mert a nyugdíjasok vásárlásában az élelmiszerek, napi cikkek, amelyek tehát sokkal gyorsabban emelkedtek az átlagnál, azok jellemzően nagyobb részarányt képviselnek, miközben az üzemanyag meg nyilvánvalóan kisebbet, bár nyilván a nyugdíjas társadalom is meglehetősen rétegzett, a frissebb nyugdíjasok azok között hát sok meglehetősen jó jövedelmi helyzetű ember is van, még a régiek között azért ez sokkal kevésbé jellemző, tehát összességében a nyugdíjasok esetében azt lehet mondani, hogy a tavalyihoz képest reál értékben, vásárló értékben csökkenni fog a nyugdíjak értéke, és ez még az is hozzá kell tenni, hogy tavaly ugye nyugdíjprémium fizetésére is sor került, hiszen nagyon gyors volt a gazdasági növekedés. Hát idén, hozzáteszem még, ha a Nemzeti Bank prognózisa, amit hát ahogy említettem, meglehetősen irreális valósulna meg, akkor se érné el azt a növekedést, hogy prémium kifizetésére sor kerülessen. Ezt tavaly megkapták, idén nem, tehát a nyugdíjasoknak a vásárló ereje ilyen értelemben, reál értelemben csökkenni fog.
És a munkanélküliség helyzetét hogyan látják? Itt azért megy a számháború a sajtóban, hogy most akkor mennyi ember veszítette el a munkáját. Ön szerint mennyien, vagy milyen adataik vannak, és velük mi lesz, mennyire reális, hogy találnak munkát?
Hát a munkanélküliség esetében is az a probléma, hogy a statisztika az a jelenlegi körülmények között korrekt, de mégse egészen a valóságot tükrözi. Ugyanis a szabályok szerint, amikor a munkanélküliséget a felmérés, kérdőíves felmérés alapján végzik, és aki azt közli, hogy nem dolgozik, az akkor tekinthető munkanélkülinek, hogyha az elmúlt, ha jól emlékszem, két hónapban keresett munkát, és szükség esetén, ha kapna állás lehetőséget, néhány héten belül munkába tudna állni. Na most a karanténos időszakban nyilvánvalóan se munkát keresni nem lehetett, se munkába állni nem lehetett. Tehát ennek következtében a döntő részét a kis munkájukat vesztett embereknek úgynevezett inaktívnak sorolták be, ami tehát nem munkanélkülinek számít, miközben valójában ugyanúgy munkanélküli. Ha őket is hozzáadjuk a munkanélküliségi rátához, akkor körülbelül egy nem áprilisra nézve van adat, a hivatalos szám az 4,1%, ez az inaktívakkal együtt ez körülbelül egy 6%-os körül lehet. Én azt gondolom, hogy nagyjából ez az, ami reális, és hát, hogy májusban ez növekedett vagy csökkent, valószínűleg még növekedett. Aztán ugye azért elkezdődött a korlátozások oldása, tehát nagyon nagy további növekedése pillanatnyilag nem számítok. Ugyanakkor azért bekövetkezhet egy csomó cégnél, amelyik még átmenetileg átvészelte a dolgot, hogy csődbe megy és végképp elbocsátja az emberét, amelyik cég kapott segítséget, de lejár a segítség, vagy beindítják ellene a csődeljárást. Tehát itt azért még könnyen lehetnek jelentős problémák a foglalkoztatásban, de hát ezt most még nem igazán lehet látni, hogy a második fél évben ez pontosan hogy fog alakulni. Mi nagyjából egy ilyen 6% körüli idei munkanélküliséggel számolunk.
Ezt tudjuk esetleg számszerűsíteni, hogy a 6% az mennyi? Az 200 ezer ember, vagy az nagyságrendileg mennyi?
Hát az több annál, az körülbelül egy olyan 300 ezer körül van.
És végül beszéljünk azokról, akiknek van munkájuk. Az ő keresetük azok önök szerint hogyan változhat? Ugye az elmúlt években folyamatosan emelkedtek a bérek, változó arányban szektoronként, de azért emelkedtek. Ez most megállhat idén?
Biztos, hogy egy erős fékeződés lesz. Ugye az első negyed évről vannak még csak adataink, körülbelül 9%-kal emelkedtek a bruttó keresetek, tehát ugye márciusban kezdődött el tulajdonképpen a járványnak a hatása, tehát igazából abban még ez nem tükröződik, és nem tudjuk, hogy mi történt. Hát józan észre sejthető, hogyha kényszerszabadság, állásidő, szabadságok kivétele, amely után kérdés, hogy milyen módon kell azt ledolgoznia, nem kell ledolgoznia. Tehát, hogy itt egy csomó olyan tényező van, amiért a mozgóbérek nyilván nagyon számos területen így nem voltak, még ha az állását meg is tarthatta, vagy meg az alapfizetését megtarthatta. Tehát józan észre lehet számítani arra, hogy azért itt egy jelentős lassulása volt a béremelkedésnek, illetve hát sokak esetében a bérszínvonal maga az kifejezetten negatív volt, miközben máshol nyilván még emelkedés is lehetett. A személyi jövedelem adókból lehet bizonyos következtetéseket levonni, tehát márciusban, amikor tehát említettem még 9% körüli volt a bruttó béreknek az emelkedése, a személyi jövedelem adó tömeg is az egy évvel korábbi márciushoz képest körülbelül 9%-kal emelkedett. Áprilisban ez már csak 5,6% volt, májusban pedig nulla. Na most természetesen itt a személyi jövedelem adóban mindenféle adókedvezmények egyéb is belejátszik, tehát ez nem egy az egybe vetíthető rá a béralakulásra, de azért a tendenciát azt nagyon markánsan jelzi, hogy itt egy nagyon erőteljes fékeződése van a bérkiáramlásnak. Most figyelembe véve azt tehát, hogy az év egészében azért feltehetőleg ennél majd jobban fog alakulni a májusinál, ugye az volt egyelőre a mélypont a bérszínvonalnak az alakulása, hát akkor ez nyilván ki fog hatni a fogyasztásra is, és hát végül is a fogyasztásban mi egy körülbelül 2,5%-os csökkenésre számítunk. Részben azért, mert ugye a keresetek, a nyugdíjak reálértéke az csökkenni fog, a hitelfelvétel az csökkenni fog. Ugyanakkor nyilván, akinek van tartaléke, azért az igyekszik kisimítani úgymond a vásárlásait. Tehát ha módja van, vagy elromlik a mosógép, akkor azt akkor is valahogy meg kell javítatni, vagy úgyat kell venni, hogyha most nehezebb a pénzügyi helyzete, vagy hát aki legalábbis ezt megteheti. Tehát összességében egy 2,5% körüli fogyasztás csökkenésre számítunk az idei évben.
Mindaz, amiről most beszéltünk, az, ha jól sejtem, akkor olyan számok, amiket úgy gondolnak, hogyha nem lesz a második hullám a járványnak, vagy számolnak azzal is?
Az, hogy kisebb gócok lesznek, meg lesznek problémák még, ez benne van ebben a prognózisban. Azzal nem számolunk, hogy mondjuk egy március, április, májushoz hasonló, nagyon kemény, mozgáskorlátozó, termelés leállító, szolgáltatás leállító intézkedés csomag jönne. Ha ez jönne, akkor a helyzet még sokkal rosszabb lesz.